Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai új szövetség ige szakaszunkból, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 11. fejezetének 25-től a 36. versig terjedő szakaszából. A hosszabb szakasz helyet foglalva, ám nyitott szívvel hallgassuk meg a római levél 11. részének 25. versétől, ahonnan így szól hozzánk Istenünk beszéde, Istenünk üzenete. Nem szeretném, a testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a népek teljes számban be nem jutnak, tudnék az Isten országába. És így üdvözülni fog az egész Izrael, amint megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát Isten ellenségei ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szemben, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenek most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mély megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mély kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Bizony, őtőle, ő általa, és ő rá nézve van minden. Övé a dicsőség mind örökké. Amen. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a mi szívünkben, így a helyünkön maradva csendesedjünk el, feleljünk imádságban a szavaira. Urunk, Pál apostollal együtt valljuk és érezzük a szívünk mélyén, hogy valóban őtőle, vagyis tőled, te általad van minden, létezik a mindenség, mozog a világ, él a sejt, dobog a szív. Urunk, magasztalni jöttünk most is a te házadban, felnézni rád, érteni, hallani a te szavadat, befogadni azt, hogy éljünk általa. Dicsérünk a kirendelt napi kenyérért, dicsérünk az engedelmes, dobogó szívért, dicsérünk az egészségünkért, magasztalunk azért, hogy itt lehetünk a házadban, hogy most semmi másra nem kell figyelnünk, csak te reád. Kérünk, szólj hozzánk, áld meg bennünket, hadd halljunk téged, hadd formálódjon a szívünk, hadd tisztuljon a gondolatunk, hadd legyen készi a szívünk az engedelmességre, arra, hogy cselekedjük is azt, amit mondasz. Hiszük, hogy jó vagy, hiszük, hogy Úr vagy, hiszük, hogy hatalmas vagy, és bölcsen igazgatsz mindeneket. Így kérünk, vezess minket a te utadon, magad légy az út. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg, taníts és vezess bennünket. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most a 165. dicséretünk első versét énekeljük, az új énekeskönyvben ez a 225-ös, tehát a 165. dicséret első versét énekeljük, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Odolattal elé állni,
itt van a középen, minden csendre térve. Ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét.
Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy a megszentelt órában most hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 11. részének 32. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg az igét, az ige iránti tiszteletünk jeleként. A római levél 11. részében, a 32. versben így szól Isten üzenete. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönnyörüljön. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Azok a testvérek, akik régebb óta hallgathatják az Isten tiszteleteket itt a mi templomunkban, talán észrevették, hogy én nem használom sohasem ezt a kifejezést, hogy jó Isten. Vajon miért nem? Nem hiszem, hogy jó az Isten? Dehogy nem. Vallom, hogy amit a gazdag ifjúnak mondott annak idején, az tökéletesen igaz, így olvassuk. Ezt mondta Jézus neki, senki sem jó, egyedül csak az Isten. Csak hogy a Biblia szerint nem ez a legjobb kifejezés, amit használhatunk rá, hogy jó Isten. Hanem az például, hogy örökkévaló Isten. Az ő héber neve is ezt fejezi ki, ez a bizonyos Jahve, amit Úrnak fordítunk, de abban benne van az örökkévalóságnak a szava. Örökkévaló és igazságos Isten. Azaz egyszerre szerető és ítélő. És testvérek, ha pedig ítélő és valakit elítél, akkor az elítéltnek már nem jó Isten. Amikor egy bíróság dönt, akkor a vesztes nem szokta dicsérni a bírót. És nem szokta azt mondani, hogy de jó ez a bíró. Isten igazságos Isten, de a veszteseknek, az elveszőknek bizony nem tűnik majd jó Istennek. Olyan igazságos Istenünk van, aki tud könyörülni és irgalmas lenni. Valljuk, hogy abszolút igazságos, de akik elvesznek, újra hadd mondjam, azoknak nem fog jó Istennek tűnni. A zsidókhoz itt levélben van is egy ilyen mondat, a 10. rész 31. versében, félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Nézzük meg most testvérek együtt, értsük meg, hogyan bánik velünk, és most direkt mégis ezt a szót használom, hogyan bánik velünk a jó Isten. Velünk mai emberekkel. Pál apostol itt ezekben a szakaszokban, amit mostanában olvasunk, Izrael népének kiválasztásáról tanít, arról ír, miért választotta ki ezt a népet Isten? Azért, hogy megmutassa hatalmát, igazságosságát és könyörületét. Az Ószövetséget, ha olvassuk, végig erről szól, Izrael népének a történetében, hogyan jelent meg Isten hatalma, igazságossága és könyörülete. Látjuk, hogy a nép és az egyének sorsa is összefügg, ha kiemelünk egyet-kettőt, Ádám és Éva, ott volt előttük az örök élet fája. Bármikor ehettek volna róla. Ők nem így döntöttek, ők egy másik fához nyúltak, amihez nem lett volna szabad. De Isten igazságosan oda készítette az örök élet fáját eléjük. Látjuk, hogy Mózes is sok nehézségen megy keresztül, de végül is Isten megmenti mindegyikből. Ott van a fáraó is, 10 csapást kap az ország, Egyiptom, végül csak elengedi Mózes vezetésével a népet, de ennek a kemény szívű fáraónak is Isten felajánlja előre, hogy informállak, szólok előre, engedd el az én népemet. Ha nem engeded, ilyen és ilyen következményei lesznek. Abszolút igazságosan szól előre, de tudjuk, hogy a fáraó csak a 10. csapásnál enged. Mózest is vezeti, Dávidot is vezeti. Dávidnak is az életében látjuk, hogy szól Isten több prófétán keresztül. Akkor nem akar rájönni, hogy mit tett Becsabéval, meg a férjével, akkor elküldi Nátán prófétát, és így rámutat egy példatörténet segítségével, hogy te vagy az az ember, Dávid. Igaz, hogy meg kell, hogy ítéljelek, mert rosszat tettél, de tudtad előre, szóltam előre, szívedre helyeztem a szavaimat. Isten igazságos és hatalmas Isten. A nép és az egyén sorsa sokszor összefügg, de szeretném itt nagyon hangsúlyozni előttetek, testvérek, hogy egy néphez tartozás hit nélkül nem segít rajtunk. És pontosan erről tanít, erről beszél itt Pál apostolon keresztül az Isten igéje, hogy hiába tartozik valaki, tartozott annak idején Izraelhez, vagy tartozik ma, leírja Pál a Római Levél 9. részében, nem tartoznak mind Izraelhez, akik Izraeltől származnak. Az Ószövetségben már megmutatta Isten, hogy nagyon sok hitetlen van azok között, akik Ábrahámtól, illetve Izraeltől származnak. És ezt úgy fogalmazza meg Pál, az ágak közül egyesek kitörettek, az eredetileg kiválasztott népnek egy része hitetlenül elfordult, elszakadt az őt kiválasztó Istentől. Ma tudjátok, hogy szoktuk ezt megélni, illetve mondom a tanulságot, az ősei, hívő ősei miatt senki nem fog üdvözülni. Vannak talán itt is a gyülekezetben, akik elmondhatják, hogy mondjuk püspök volt a nagyapám vagy dédapám. Én annyit mondhatok el személyesen, hogy az édesapám is lelkipásztor volt. De ettől nem fogok üdvözülni. Bárki bármilyen néphez tartozik, vagy rokonsághoz tartozik, vagy bármennyire komoly hívő ember volt az apja, az anyja, ettől nem fog üdvözülni. Erről beszél itt Pál apostol Izrael sorsán keresztül, aki kiválasztott nép, és mégis egy része elszakad. A mi kiválasztásunknál is ugyanez a Jóisten cselekedett, maradjunk most ennél a szónál, ez a Jóisten járt el, az örökkévaló az, aki magát így mutatta be, vagyok, aki vagyok, és ez nem szójáték, hanem azt jelenti, hogy én az vagyok, aki leszek, és az voltam, aki ma is vagyok, én örökké létező, hűséges urad vagyok, Istened vagyok. Ő tehát a mi örökkévaló urunk és igazságos urunk, akiről majd így fog zengeni a mennyben, figyeljétek meg, milyen szépen visszaadja ezt a Jelenések könyve, ahogy zeng azoknak a serege, akik bejutottak oda, a 15. részből idézem, a 3. verstől. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. És Pál azt mondja, a bűnesettől kezdve Isten egybezárta az emberiséget, nem válogatta szét jókra és rosszakra, mert valamennyien elhajlottunk, mert valamennyien választjuk időnként újra és újra a rosszat. Egybezárt minket, egy olyan kifejezést használ az apostol, mint amikor a háló összefogja a halakat, hatalmas háló, mert összefogja az egész emberiséget. Mindenkit ebbe bezárt, befogadott, hogy aztán majd könyörületből, kegyelemből, szeretetből adja az üdvösséget, akinek akarja. Mindenkit egybezárt egy hálóba, mindenkiről ki tudja mutatni, hogy miért méltó a kárhozatra, nincs kivétel, itt látjuk, Izrael sem kivétel. A zsidóság sem kivétel. Aki elfordult Istentől közülük, az ugyanúgy elvész, mint bármilyen más nép tagja. Ezt nagyon fontos látnunk, mert különben félreértjük a mi Urunkat, Istenünket. Isten ki tudná mutatni itt is, ahogy összezár most minket ebben a templomban, egyen-egyenként, hogy miért vagyunk méltók arra, hogy ebbe az egybezárt engedetlenség hálóban legyünk. Kezdjük a szószéken. Tudnék, bár megvallom, hogy itt most előttetek nem mernék beszélni azokról a személyes bűnökről, amelyek miatt én tudom, hogy én is oda tartozom. Az egybezárt seregbe, a hálóba fogott nagy-nagy emberiségbe, de tudom, és Isten időnként rá is mutat, hogy miért vagyok méltó én személy szerint a kárhozatra, a pokolra. Tudom, hogy méltó vagyok rá, teljes egészében. És igazságos az Isten. Nem személyválogató, hanem pontosan úgy, ahogy a zsoltáríró megfogalmazza például a 18. zsoltárban, a 31. versben, figyeljétek meg, Isten útja tökéletes, az Úr beszéde szín igaz, pajzsa mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Tehát, ha itt most egyenként végigmennénk, ugyanerre az eredményre jutnánk. Megmutatta és megmutatja Isten Izraelnek, hogy mennyire méltók arra, hogy elvesztenek. Megmutatta a keresztény Európának, megmutatja a kiválasztott népnek, hogy méltók vagyunk, mert pontosan olyanok vagyunk, ahogy Pál a rómaiakhoz írt levelében fogalmaz. Amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Hogy bánik velünk a jó Isten? Igazságosan. Elmondja, hogy mi a helyzet. Feltárja a valóságot. Akkor volna hazug, akkor volna rosszindulatú, ha ezt nem mondaná el. Ha nem szembesíteni az emberiséget, hogy nézzétek, választhattátok volna a jót, az áldást, nem ezt választottátok, és nem ezt választjátok újra és újra. Szólok nektek, figyelmeztetlek benneteket, és még mindig választjátok újra meg újra a tisztátalant, a szeretetlent, az önzőt, a maga felé hajló kezet. Tudjátok, hogy a középkorban már megfogalmazták ezt a szomorú mondatot rólunk, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Hát ez körülbelül azt jelenti, hogy a hívők nem jó emberek. Ezt fejezi ki ez a mondás. De hát itt van előttünk, nekünk kéne ezt legjobban tudni. Egy barátom jut eszembe, aki 90-es évek elején vállalkozásba kezdett, és elmondta, hogy egy ideig a hívő testvérekkel nagyon-nagyon nyitottan bánt, és mindent szóba elfogadott, minden egyességet. Aztán rájött, hogy éppen ő, mint hívő ember kell, hogy tudja, írás nélkül nem szabad semmilyen szerződést komolyan venni. Mert nem vagyunk jók. És az ő hívő barátai is időnként becsapták. Ezekben a vállalkozásokban és ezekben a szerződött ügyekben. Igen, nekünk kell tudni, testvérek, hogy a jó Isten tényleg jó Isten, igazságos Isten. És ha igazságos Isten, akkor semmi, de semmi esélyem nincs az üdvösségre. Ez az igazság rólam. Ez a valóság. De látjátok, ezt nem sírva mondom, bár néha sír rajta az ember, amikor a maga csendességében rászakadnak a bűnei, amikor elmegyek egy lelki gondozóhoz, és elmondok mindent őszintén, akkor ott van helye a sírásnak. De itt mégis a szószéken, meg a templomban, itt most annak van a helye, hogy hálát adjunk a jó Istennek, aki szembesít minket a valósággal. Mivel nagyon jó Isten, és ezért tette világossá, azt, amit itt Pál által ír, nincs személyválogatás, nincs kivételezés, Izrael sem kivételezett ilyen értelemben, az Izraelben valók is, akik nem hisznek az Istentől küldött messiásban, azok hiába hivatkoznak arra, hogy az ősatjuk Ábrahám, biológiailag igaz, lelkileg azonban nem. Lelkileg, ahogy itt Pál írja, elszakadtak Ábrahám hitétől. Nem fogadták el, és sokan mai napig is nem fogadják el Jézust, az Úr Jézust, aki az ő messiásuk először, és másodszor meg nekünk, például magyaroknak, és minden népnek. Nagyon jó az Isten, ezért világossá tette, amit a mai igénk ír, hadd idézzem most már konkrétan a napi igénket. Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy tudnilik mindenkin megkönyörüljön. Ezt félre ne értsétek, ez a mondat nem azt jelenti, hogy mindenki üdvözülni fog, ez egy súlyos félreértése lenne ennek a páli mondatnak. Ez azt jelenti, hogy
csak és kizárólag könyörületből lehet bejutni a mennyek országába. Csak és kizárólag könyörületből, ha az Isten megkönyörül rajtad, bejutsz. Ha nem könyörül meg valakin, nem jut be. Nincs más módszer, nincs más lehetőség, nincs más technika, csak a könyörület útja, az Isten könyörületének útja. De az a csoda, hogy működik, hogy itt van, hogy jelen van, hogy ezért vannak ebben a gyülekezetben is megtért, újjászületett hívő emberek, és ezért vannak szerte az országban, és működik, és hatalmasan munkálkodik. A könyörületét újra és újra feltárja az emberek előtt. És csak annyit kér, hogy hidd el, hogy csak könyörületből üdvözülhetsz, de könyörületből biztosan üdvözülsz. Felejts el minden érdemet, mindent, amitről eddig azt gondoltad, hogy na ezt azért biztos beszámítja nekem. Nem fogja beszámítani. Az üdvösséged érdekében nem fog beszámítani semmit, csak Jézus Krisztus drága vérét. Semmi más nem fog beszámítani. Erről szól ez a tanítás. Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön, azaz könyörületből lehet bejutni hozzá. Más módon nem működik. De örömmel hirdetem, hogy aki hallja, higgy el, vigye haza. Vigye haza. Itt van előtted a lehetőség, hogy örök életed legyen. Itt van előtted az Isten kinyitott ajtaja. Ugye a kerességben is utaltam rá, a kereszteléskor már az egyik zár megnyílt, és itt van a lehetőség, hogy hittel, megújult hittel menjünk haza, teljes örömmel, teljes hálaadással, és akárkik voltunk eddig, működik, és lehettünk magyarok, meg más nemzethez tartozók, zsidók, meg egyebek, teljesen mindegy, mindenki könyörületből jut be az Isten országába, és onnan a mennyek országába. És ez végül is nagyon-nagyon jó hír, testvérek. Még ha elsőre meg is retten tőle az ember szíve, mert mi minden áron bizonyítani akarunk. Minden áron fel akarjuk mutatni, hogy méltók vagyunk. Méltók vagyunk, hogy az Isten elfogadjon. Pedig nem vagyunk méltók. Nem vagyunk méltók. Egyikünk sem. Itt kezdve a szószéken végig az egész templomon. Egyikünk sem méltó, hogy minket Isten elfogadjon, és mégis ideállít egy egyszerű embert, hogy elmondja nektek, nyitva áll az ajtó. Ő nyitotta ki belülről. De továbbra is az a te dolgod, hogy hidd. Ez a te dolgod. Hidd el, és utána e szerint cselekedj. Először higgy, aztán cselekedj. Nagyon fontos a sorrend. Először higgy, aztán cselekedj. Hidd el, hogy felkínálja neked az örök életet. Te tagadj meg minden önhitséget, magad jóságába vetett hitet. Csak azt a kis videót hadd idézzem föl, már régen idéztem, az a cím, hogy jóságmérő, meg tudjátok nézni az interneten, jóságmérő, két angyal fogadja az elhunytak lelkeit, és akkor ott döntenek, ráállítják őket egy mérlegre, ez a jóságmérő, és akkor a különböző emberek hozzák a mappáikat, abban van az életük leírva, minden részlet, tetteik, mulasztásaik, gondolataik, szavaik, minden. És akkor sorra rendre kiderül az emberekről, hogy nem elég jó. Nem elég jó. Mindig ezt mutatja a műszer. Pedig jönnek olyanok, akik még kórházat alapítottak, meg misszionáriusok voltak, meg mindenféle emberek voltak. Ráállítják őket a mérlegre, megint kimutatja, nem elég jó. És akkor végül jön egy fiatal ember, egy jó vastag mappával, tele van mindenféle zűrrel az az élet, finoman fogalmazva zűrrel, az angyalok úgy csóválják is a fejüket, hogy na, mi lesz, ez az ember is rááll a mérlegre, és akkor kinyitják a mappát, és be van írva, hogy ez Jézusé, mármint az élet, az az ember. És akkor az angyalok egyszer csak szalutálnak, azt látjuk, mert jön Jézus, ő áll a mérlegre, és a műszer kilendül, elég jó. Nagyon jó. És beengedik a fiatalembert a mennybe. Értitek? Mert Jézus a helyére állt. Nem azért, mert megérdemelte az az ember, hanem mert Jézusban hitt, mert átadta az életét neki, mert nem magában bizakodott, hanem abban, hogy majd Jézus fog az ítéletkor a helyére állni, és azt mondani, hogy ez az ember az enyém, átadta az életét nekem, konfirmáló testvérek, jövendő, meg régen konfirmáltak, testestől, lelkestől nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Aki ezt hittel elmondja, átadja magát neki, annak tényleg nem kell félnie. Tényleg nem kell félnie. De az ilyen ember, az megtagad minden önhittséget, minden magabízást, minden maga jóságába vetett hitet. Úgy szoktam magamban, megvallom nektek így személyesen, szorongani azokért a testvérekért, legyenek azok beszélgető partnerek, vagy konfirmandusok, vagy bárki, aki jön, és tényleg még az elején mindenki ott tart, én is ott tartottam, amíg meg nem értettem, hogy mindenki elkezdi magyarázni, hogy de azért ő. Hát vannak bűnei, persze vannak bűnei, de azért. Ezt kéne elfelejteni, törölni a fejből. Nincs de azért. Mindenkit egybezárt az engedetlenségbe. Mindnyájan ugyanabban a hálóban vagyunk. Isten döntött így a bűnesetkor. Pont. Szuverén úrként így döntött. Tiltakozni, lázadozni majd ott előtte lehet, ha lesz bármelyikünknek is mersze hozzá. És azért nem áll le vitatkozni velünk, és azért nem várja, hogy majd most megmagyarázunk bármit is, és nem kívánja nekünk sem megmagyarázni, testvérek, csak azt mondja, hogy fogadd el, én szeretlek téged, én mindent megtettem az üdvösségedért, mindent, még a fiamat is feláldoztam miattad, helyetted és éretted, hidd el, könyörületből fogsz üdvözülni. Nem túl dicsőséges? Nem. Sokkal jobb lenne, nem nekünk jobban tetszene, ha el lehetne mondani, hogy fényezzük magunkat, és Uram, ezért, meg ezért, meg ezért engedj be. Ezzel lehetne dicsekedni. És ő ezt kizárja, azt mondja, hogy nincs mivel dicsekedjél. Nincs mivel dicsekedjél. Azt fogad, hogy én könyörületből beengedlek. Hogy mindenki megkönyörüljön, azaz mindenki könyörületből juthasson csak be a mennybe. És amikor az ember ezt átéli, akkor felszabadul, rádöbben, hogy mit okoskodtam én, mit akartam én felmutatni. Hát még a legszentebbnek tűnő dolgaimban is ott volt az önzésem, még a legnagyobb szeretett gesztusaimban is ott volt hátsó szándék. Mi volt olyan nagyon szép, amit én tényleg fölajánlottam az Istennek? Semmi. De amit ő felajánl, az jó, az tökéletes. Mert valóban, ha a szót jól értjük, és most már elhiszük, hogy ő örökkévaló és igazságos, valóban jó Istenünk van. Az Isten jó, nagyon jó. A legjobb, és nincs jobb nála senki sem. És amikor ezt elhiszed, és Jézus Krisztust beengeded, elhagyod a magad dicséretét, akkor elkezd használni téged, akkor csodálatosan vezet az útján, megmutatja, hogy milyen jó ilyen kicsinek lenni, milyen jó Isten gyermekénként élni, és mindig őt dicsérni. Elmondani embereknek azt, hogy én méltatlan vagyok, de befogadott az Isten. Nem érdemlem, de mégis az Isten országába lehetek. Ez igazítom a tetteimet, ez igazítom a szavaimat. Így beszélek róla, engedem, hogy ő vezéreljen az ő lelkével, mert nem tananyag ez, hanem valóság, amit Páltól tudunk az Efézusi Levél második részéből, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Kívánom, hogy ez a gyülekezet, hogy én is minnyájan ebben a boldog örömben növekedjünk, és bátran vállaljuk föl, hogy teljesen méltatlanok vagyunk az üdvösségre, teljesen méltatlanok vagyunk Isten szeretetére, és ő mégis kiárasztja ránk könyörületből. Könyörületből. Ezzel nem fényezzük magunkat, ezzel nem lehet dicsekedni, csak néznek ránk az emberek, de csak nézzenek, és jussanak el ők is élő hitre, és szaporodjon ez a gyülekezet üdvözülőkkel, és öregbedjék az Isten dicsősége, ne a miénk. Így legyen. Ámen. Énekszóban feleljünk, testvéreim, a hallott ígére, és énekeljük a 256. dicséretünk első versét. Az új énekeskönyvben ez a 165-ös.
256. dicséretünk első verse így kezdődik: Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Imádkozzunk. Édesatyánk, hatalmas és irgalmas Isten, köszönjük neked, hogy a te igéd világossá teszi, mennyire jó vagy. A szó legnemesebb, legtisztább értelmében szent, tiszta és igaz, jó és tökéletes, és a te terved minden értelmet felülhalad, mint a te békességed is. Urunk, bocsásd meg, hogy mi olyan sokáig kézzel, lábbal hadakozunk a te igazságod ellen. Mindenáron bizonyítani akarjuk, hogy méltók vagyunk, hogy azért valamit mi is letettünk az asztalra, pedig ha szembenézünk saját tetteinkkel, mindig kitűnik, mennyi tisztátalanság, mennyi önzés, mennyi rossz indulat van bennünk. És te mégis azt mondod, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok nektek. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, akinek az egész élete mutatta, milyen a szent élet valójában, mit jelent csak veled dicsekedni és semmi mással, benned bízni és nem önmagunkban. Urunk, elevenítsd meg a te népedet. Látjuk, hogy nincsenek kivételek, sem a zsidóság, sem mi, sem mások. Mindenki könyörületből üdvözül, aki üdvözül. A kicsi gyermek a te könyörületedből jut a mennybe, ugyanúgy a vén aggasztján is. Egyik nemzetnek vagy másik nemzetnek a fia, jók és rosszak polgári értelemben, gazdagok és szegények, tehetségesek vagy tehetségtelenek, mindenki könyörületből üdvözül, mert te kész vagy megkönyörülni és lehajolni a legkisebbekhez is, és a legnagyobbakhoz is. Urunkat köszönjük meg most hazánkat, népünket is, vezetőinket is, független attól, hogy kit szeretünk vagy kit nem a politikai életben. Dicsérünk téged, hogy vannak olyan vezetőink, akik rád mutatnak, akik beléd kapaszkodnak, akik a mi atyánk soraival, annak záró gondolatával zárják ünnepi beszédüket. Dicsérünk téged mindazokért, akik félik a te szent nevedet, és tőled kérnek erőt, bölcsességet, alázatot, és mindent ahhoz, hogy jól vezessék ezt a népet, és jól kormányozzák ezt az országot. Urunk, dicsérünk téged, hiszen már a himnuszunkban is imádkozunk, magasztalunk téged, hiszen van sok-sok egyházi iskolánk, óvodánk, ahol a gyerekek megismerhetik nagy nevedet. Hozzák a szülők keresztelni gyermekeiket, keresztgyermekeiket, hogy befogad őket az örökké való hajlékokba, és már itt a földön, az Isten országába. Dicsérünk és magasztalunk téged, hogy van mit ennünk és kérünk is, könyörüljél. Te állítsd meg a háborút, Urunk, hiszen te vagy Ura az elnököknek, a vezéreknek, a királyoknak és mindenkinek. Tudjuk, hogy te nem zsarnok vagy, te nem parancsnok vagy, hanem szerető mennyei atya, aki döntesz, de először szólsz, ítélsz, de először figyelmeztetsz, megváltasz, és csak utána hajtod végre majd az utolsó ítéletet. Édesatyánk, hallgass meg imádságunkat, gyógyítsd meg betegségeinket, vigasztald meg gyászolóinkat, erősíts meg a munkában, a szolgálatban minket, légy ott a szülő szobákban, a kórházakban vagy máshol, őrizd meg a szülésre készülő édesanyákat,
a születendő gyermekeket. Légy ott az idősek mellett, akik már alig-alig tudják felemelni talán a kezüket is, a szívüket hadd emeljék fel hozzád, hadd imádjanak téged lélekben és igazságban. Köszönjük, hogy meghallgatsz, köszönjük, hogy rád bízhatjuk sorsunkat, életünket, határon túlélő magyar testvéreinket, rád bízhatjuk az emberiséget, mert Ura voltál, vagy és maradsz mindörökre. Így imádunk, magasztalunk és hódolunk meg előtted, hatalmas, könyörülő Istenünk, cselekedj velünk Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről felállva imádkozzunk, testvéreim, az Úr Jézus szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hogy közös dolgainkról tudjunk, hadd olvassam fel, osszam meg veletek a hirdetéseket. Külön hadd emeljem most ki, hogy kedden a kateetikai munkaközösségünk tart ülést, kateetikai bizottságunk, tehát kedden este 6 órára várjuk a tagokat, de olyanokat is várunk, akik szívesen besegítenének a gyerekmunkában. Nyáron 2 gyermekhetet is tervezünk, egyet itt Böszörményben, egyet Bodaszőlőn, mind a 2 szolgáló csapatba lehet még csatlakozni, és be lehet jelentkezni kedden este 6 órától a kateetikai munkaközösség ülésén. Imádságban hordozzuk majd ezeket a gyerekheteket, hogy minél előbb megismerhessék a valóban jó Istent. Vasárnaponként 9 órától imaórát tartunk itt az öreg parókia épületében, Calvin téren. Még a Jó Hírmondó gyülekezeti újságunkból van néhány példány. A menekültek megsegítésére most is lehet még adományt adni a pénztárunkba, vagy átutalni, és mi tovább utaljuk a megfelelő helyekre. Személyi jövedelemadónk bevallása talán még nem zárult le, az 1+1%-kal tudjuk támogatni a református egyházat, illetve a helyi Hajdúböszörmény Calvin alapítványt. Több generációs nagy táborunkba is hívogatok, hiszen most már le kell adnunk a szobarendelést konkrétan, és a hó végéig 30% előleget kér az üdülő Mátraházán. Nagy szeretettel hívunk gyerekeket, felnőtteket, fiatalokat, időseket, legyünk együtt. Szeretetben az ige mellett augusztus 15-től 21-ig Mátraházán a református üdülőben. Hirdetjük, hogy majd május 21-én 9 órától hittanversenyt tartunk a gyülekezetünk hitoktatásához tartozó általános iskolások számára. Már most jelezzük, el ne feledkezzünk róla, hogy május 26-án lesz áldozó csütörtök ünnepe, azaz az Úr Jézus mennybe menetelének napja. Tehát május 26-án majd az esti alkalmat itt fogjuk tartani ünnepi istentisztelet keretében, tehát nem a gyülekezeti teremben, hanem majd itt. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy Benke Mihály, Budai Nagy Antal utca 50 szám alatti lakos testvérünk, aki ma töltötte volna be a 87. életévét, április 30-án visszaadta lelkét Teremtő Urunknak. Testvérünk temetése május 17-én 11 órától lesz a Hajdúböszörményi köztemetőben. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot. Heti alkalmainkor röviden, hétfőn este felnőtt konfirmáció lesz, szerdán bibliaóra a középkerti imaházban, délután, szerdán ugyancsak konfirmáció előkészítő a Bodaszőlőn, és szerdán ugyancsak 17:30 derék had Biblia óra az ifi teremben. Csütörtökön délőtt a Calvin otthonban lesz Biblia óránk, este 5:00 konfirmáció óra, 6:00 Biblia óra, pénteken 3:00 a gimnáziumban lesz fakultatív hittanóránk a szokott rendben. Szombaton 5:00 ifjúsági Biblia óra az ifi teremben. Ma is köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, a Zsófia, Szonya, Mózes, Botond, Paszkál, Szalók, Erik, Alexandra, Ivó, Milán, Bernát, Felícia, Konstantin és Tibold nevű testvéreket. És ma is megköszönjük a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait. Istennél legyen minden dicsőség, és felhasználjuk az ő neve dicsőségére. Pál apostol szavait megosztva újra és újra egymással, önmagunkkal, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Zárásul pedig énekeljünk, testvéreim, mai Isten tiszteletünk végén is az Urat dicsérve zárjuk le Isten tiszteletünket. A 256. dicséretből énekeljünk még, 256, ez az újban a 165-ös. Énekeljük az 5., valamint 6. és 8. versét. Tehát 256, 5., 6. és 8. versek. Azért téged, Uram, én felmagasztallak, te dicsőségedben hatalmasnak mondlak.